Üdvözüllük ebben a mai elmélyülésben. Ma egy igazán különleges forrást vizsgálunk meg neked. Egy elemzést a zol.frw.hu oldalról. Ez az írás az írmitológiával foglalkozik, méghozzá a Leborgabálá Erennel, a Hódítások könyvével. De nem akárhogy.
Valóban nem. A címe, Mítoszok rejtett igazságai, a sorok között olvasva, már sejteti, hogy itt valami szokatlan megközelítésről van szó.
Konkrétan, mit állít ez a forrás?
Hát felteszi azt a radikális kérdést, hogy mi van, ha ezek az ősi írtörténetek, amiket mítoszoknak ismerünk, valójában nem csak mesék, hanem egyfajta isteni terv kódolt üzenetei.
Kódolt üzenetek. És hogy lehet ezeket megfejteni?
Na, ez az érdekes. A forrás szerint pont a nyilvánvaló ellentmondásokon, a paradoxonokon keresztül. Hogy ezek nem hibák a történetben, hanem kulcsok.
Oké, ez tényleg izgalmasan hangzik. Akkor csapjunk bele. Nézzük meg, hogyan vezeti le ezt az elméletet az írás, hogyan kapcsolódhat az ősi írem, vagyis Írország egy ilyen kozmikus drámához. Hol kezdjük?
Talán a legjobb, ha magával a Leborgabála Érennel kezdünk. A forrás is erre épít. Ugye ezt középkori keresztény szerzetesek jegyezték le.
Igen, ez ismert tény. Próbálták a pogány múltat valahogy beilleszteni a keresztény világképbe.
Pontosan. És a forrás szerint ez a kettőség, ez a szinkretizmus szülte azokat a furcsaságokat, azokat a paradoxonokat, amikre figyelnünk kell. Például ott van Danu istennő alakja.
Az egyik legfontosabb kelta istennő, nem? A Tuatha De Danann névvadója.
Igen, csak hogy a forrás szerint ez nem ilyen egyszerű. Azt állítja, hogy Danu alakja egy mesterséges kreáció lehet, hogy a Tuatha De Danann nevéből, amit a forrás egyébként Isten népének fordít, nem Danu népének gyártották utólag ezt az anya istennő figurát.
És miért tették volna ezt? Mi lett volna a cél?
Talán, hogy elfedjék a Tuatha De Danann valódi természetét, hogy ez a csoport nem egyszerűen csak egy nép volt, vagy pogány istenek gyülekezete, hanem valami több. Isteni, vagy ahogy a forrás fogalmaz, angyali jellegűek lehettek.
Angyali, tehát a forrás szerint a Tuatha De Danann nem is istenek vagy tündérek, ahogy általában gondolunk rájuk?
Ebben az értelmezésben nem. Inkább úgy írja le őket, mint Isten elit angyal seregét. Egy különleges csoportot, akik egy konkrét küldetéssel, egy tervvel érkeztek Éren földjére.
És a híres történetüt, hogy végül visszavonultak a föld alá, a Sídhebe, a tündérdombokba, vagy Tirnanókba. Az hogy illik ebbe a képbe?
Hát ez is egy kulcspont. A forrás szerint ez nem egy vereség volt a halandó milétosiak ellen, hanem a küldetésük sikeres lezárása utáni, úgymond, visszatérés a saját birodalmukba, a mennyei szférába, a másik földre, ahogy a forrás nevezi.
Oké, értem a logikát. De akkor jönnek a paradoxonok, amikről beszéltél. Ezek hogy működnek kulcsként például?
Például a forrás felteszi a kérdést, ha a Tuatha De Danann ilyen hatalmas, isteni vagy angyali lények voltak, érén jogos urai, hogyan veszíthettek csatát a halandó milétosiak ellen? Ez logikátlan, nem?
Valóban. Vagy az a másik fura részlet. Miért kérték fel pont az ellenségük fődruidáját Amergint, hogy döntsön Írország sorsáról? Miért bíztak meg benne?
Pontosan, és még egy. Miután nezegyeztek a visszavonulásról a tengerre, a milétosziak miért támadtak rájuk újra, látszólag megszegve a szavukat? Tele van ilyen furcsaságokkal.
És a forrás válasza ezekre?
Az, hogy ezek nem következetlenségek, hanem mind a terv részei voltak. Egyfajta komplex próbatétel a milétosziaknak, akik itt az emberiséget képviselik, hogy kiderüljön, méltók-e Érenre, erre a különleges földre, amit a forrás egyfajta földi édenként ír le.
Tehát az egész konfliktus egy teszt volt?
Lényegében igen. A forrás tovább megy. Ott van Mananán Maklir, a tenger istene, aki a Tuatha De Danann szövetségese. Az ő hatalma mellett hogyan tudtak a milétosziak egyáltalán partra szállni Írországban? Vagy Morrigan, a harc, a sors, a halál istennője. Ha ő a Tuatha De Danann oldalán állt, hogyan szenvedhettek vereséget?
Csak úgy, ha ez a vereség valójában nem is volt az, hanem...
Hanem maga volt a cél, hogy átadják a földet az embereknek, miután azok kiállták a próbát. Legalábbis ez a forrás logikája. A vereség csak egy látszat volt, a terv része.
Rendben. Ez egy elég átfogó újraértelmezés. Milyen más elemeket vizsgál a forrás ebből a szemszögből? Említetted Noada kürajt.
Igen, Noada és az elvesztett ezüst karja. Ez is egy szimbólum a forrás szerint. Utalhat arra, hogy a mennyei tökéletes rend törvényei hogyan sérülhetnek, hogyan nyilvánulnak meg tökéletlenül itt a fizikai világban, az első földön. Maga a tény, hogy le kellett váltani őt emiatt, mutatja a rend fontosságát.
És az utódja. Bressz, aki félig fomori volt és zsarnokoskodott.
Az ő uralkodása sem csak egy negatív kitérő, hanem egy szükséges, bár nehéz próbatétel volt a Tuatha Dé Danann számára is. És ez az időszak vezetett végül Luga felemelkedéséhez.
Lug a sok mesterség mestere. Ő kiemelt szereplő, gondolom.
Abszolút. Lug alakja nagyon komplex. Hős, aki végül legyőzi Ballort, a fomori vezért. A forrás itt megemlíti a Dávid és Góliát párhuzamos lehetőségét is.
Ami megint utalhat a szerzetesi áthallásra, a bibliai történetek beépítésére, nem?
Elképzelhető. Lehet egy ilyen rétege is. De a forrás Lug kapcsán egy sokkal merészebb párhuzamot is felvet.
Mégpedig?
Összeköti őt Tom Berryvel.
Tom Berry?
Az ír függetlenségi háború egyik parancsnokával, a 20. századból.
Pontosan vele?
Az írás ebben az örök visszatérés archetípusát látja, hogy a hős, a szabadító alakja újra és újra megjelenik a történelem során, hogy betöltse a szerepét a nagy, kozmikus tervben. Lug és Berry, mint ugyanannak a léleknek vagy archetípusnak a különböző megnyilvánulásai.
Hűha, ez tényleg nem semmi. És ez a terv, ez a kozmikus dráma. Hogy épül fel a forrás szerint? Milyen a világ modellje?
Az írás egy három részes kozmológiát vázol fel. Van az első föld. Ez a mi világunk, a fizikai sík. A próbatétel, a döntések, a szabad akarat helye.
Oké, és a másik kettő?
Van a másik föld. Ez a mennyei birodalom, a tökéletes világ, amit a mítoszok Tirnanógnak, az örök ifjúság földének is neveznek. Ide tértek vissza a Tuatha Dé Danann. És van az alsó föld, ami a pokolnak felel meg.
És Morrigan híres proféciája a világ végéről, az hova illik?
Az ebben az értelmezésben egy komor figyelmeztetés. Az első földre, a mi világunkra vonatkozik. Figyelmeztet a veszélyekre, ha az emberiség letér a helyes útról, ha elfelejti a tervet.
Értem. És a mítoszok korábbi szereplői, mondjuk a firbolg vagy a fomoriak, ők hol helyezkednek el ebben a nagy képben?
A forrás rájuk is kitér, a firbolg lehetett egy korábbi emberi csoport, talán egy kudarcot vallott kísérlet éremben népesítésére a terv szerint. Még a Tuatha Dé Danann előtt érkeztek.
És a fomoriak, akikkel a Tuatha Dé Danann harcolt, ők is angyalok lettek volna?
Ez egy nagyon érdekes felvetése a forrásnak. A fomoriak lehettek az első angyali sereg, akik Írországba érkeztek. De, és itt jön be a szabad akarat, ők valamiért eltértek az eredeti isteni tervtől. Talán hatalomvágyból, vagy másokból.
Tehát, lázadó angyalok.
Valami olyasmi. És ezért kellett a Tuatha Dé Danannak, mint a hűséges angyali seregnek közbelépnie. Hogy legyőzzék a fomoriakat, és helyreállítsák a rendet, visszatereljék a dolgokat a terv útjára.
Akkor Bressz királysága, aki félig fomori volt.
Az is értelmezhető ebben a kontextusban. Talán egy utolsó esély volt a fomoriaknak, vagy legalábbis a hozzájuk kötető erőknek, hogy visszatérjenek a tervhez. De Bressz zsarnoksága megmutatta, hogy ez az út nem járható. Ezután jött Lug és a végső leszámolás.
Ez egy hihetetlenül komplex és átszőtt értelmezése az egész mitológiának. De a forrás nem áll meg itt, ugye? Modern párhuzamokat is keres.
Így van. És ezek talán a legmeglepőbb részei az elemzésnek. Például foglalkozik Lisa Gerrard híres dalával a Gladiátorból, a Now We Are Free-vel.
Amit sokan csak halandzsának tartanak.
Igen, de a forrás szerint a szöveg fonetikailag, hangzásában összecsenghet olyan szavakkal, mint Jeruzsálem, vagy a kelta Sídhe, ami Tirnanóg másik neve. És a dal hangulata, témája, a földi korlátoktól való megszabadulás, a hazatérés szerint egyfajta angyali déjà vu-t tükrözhet, mintha a lélek emlékezne a másik földre.
És említetted a Celtic Woman együttest is.
Igen, az ő Tirnanók című daluk még egyértelműbben ebben az értelmezésben. Egyenesen a másik földre való hazahívásról, a lélek mennyei otthonába való visszavágyódásáról szól a forrás szerint.
Nem semmi. És nem csak a zenében, hanem konkrét történelmi alakokban is látja ezt a... ezt a folytonosságot. Azt mondta, Tom Berry mellett másokat is említ?
Igen. És ez talán a legmerészebb, legprovokatívabb állítása, az ír történelem mártírjait, fiatalon meghalt hőseit, mint Kevin Berry vagy Dinnyi Lacy, akik az ír függetlenségi harcokban estek el, a forrás úgy értelmezi, mint emlékezet nélküli angyalokat.
Ezt hogy érti?
Úgy, hogy ezek a lelkek talán a másik földről érkeztek, ösztönösen, egy mélyebb indítatásból szolgálták a tervet itt az első földön, Írország sorsának alakításában. Lehet, hogy tudatosan nem is tudtak erről, csak érezték, hogy ezt kell tenniük. Mint egy belső küldetés.
És a mai ír zenekarok, a Wolftones, Irish Brigade, Whistling Donkeys, ők hogy jönnek ide?
A forrás őket is ennek a szellemiségnek a kortárs hordozóiként azonosítja, akik a dalaikkal, a zenéjükkel öntudatlanul is továbbviszik ezt az üzenetet, ezt az ősi energiát, ami a tervhez kapcsolódik. Fenntartják az emlékezetet, még ha nem is feltétlenül ebben a kozmikus keretben gondolnak rá.
Lenyűgöző, hogy milyen ívet húz a mítoszoktól a modern zenéig. És van még egy utolsó, nagyobb léptékű gondolat is. Ugye? Írország történelmi szerepével kapcsolatban.
Így van, a forrás elgondolkodik azon, hogy Írország történelme mennyire különleges, hogy a nagy kontinentális hódítások nagy részt elkerülték, Róma sosem szállta meg teljesen, a világháborúkban semleges maradt. Ez vajon csak a véletlen műve?
Vagy a terv része? Egyfajta isteni védelem.
Pontosan ezt a kérdést veti fel, hogy talán Írország megőrzése, viszonylagos érintetlensége fontos volt a terv szempontjából, sőt, még a több száz éves angol uralmat is egy nagyon paradox módon értelmezi.
Hogy-hogy?
Úgy, hogy bár elnyomás volt, talán éppen ez az egyensúly, ahogy a forrás fogalmaz védte meg a szigetet, egy korábbi, talán még pusztítóbb római vagy más európai kulturális és katonai behatástól. Így Írország megőrizhette ezt az egyedi spirituális karaktert, ami a terv szempontjából fontos lehetett.
Tehát még a negatív történelmi események is lehetnek a nagy egész részei ebben a látásmódban?
Pontosan. Minden összefügg mindennel, és a látszólagos rossz is szolgálhat egy nagyobb célt a terven belül.
Hát, mit mondjak? Ez egy rendkívül szerteágazó, provokatív és, igen, spekulatív értelmezése az ír mítoszoknak, történelmeknek, sőt, még a jelennek is. Összefoglalva, a forrás azt állítja, hogy ezek a történetek nem csak mesék, hanem kódolt üzenetek egy nagy, isteni tervről.
Így van. És a kulcsa megértésükhöz nem a logikatalanságok elsimítása, hanem éppen azoknak a paradoxonoknak a mélyebb vizsgálata. Mert azok lehetnek az útjelzők.
És ahogy a forrás is sugallja, ez túlmutat Írországon. Igaz, van egy utolsó gondolat, amit neked a hallgatónak szán.
Pontosan. Az utolsó kérdés, amit a forrás feltesz, és amit most mi is továbbadunk neked. Gondolkodj el ezen. Mi van, ha nem csak a mítoszok, vagy a történelem nagy eseményei, hanem a te saját életed sem csupán véletlenek sorozata.
Hanem.
Hanem te is része vagy egy nagyobb, kozmikus drámának. Lehetséges ez. A forrás arra ösztönöz, hogy figyelj a jelekre, a mélyebb mintázatokra az életedben, a megérzéseidre, hát ha rájössz, mi a te egyedi, megismételhetetlen szereped ebben a nagy közös történetben. Mi a te részed a tervben?
Erre tényleg érdemes lehet figyelni. Köszönjük ezt a mélyreható elemzést.
Én köszönöm a lehetőséget.